Kedves hallgatóink, a Forrás Média Rádió műsora következik. Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.
Kedves hallgatóink, az új műsor címe, mint ahogy értesültek talán már, az egyházak szerepe a mai társadalomban címmel. Talán gondolnak arra is, hogy ebből adódóan ez egy szerteágazó, sokak egyházi és világi személyeket is érintő kérdéseket felhozó műsor lesz. Valóban ez a szándék. De úgy gondolom, hogy az egésznek az alapja az, hogy 25 évvel ezelőtt megalkotott, azaz az egyházak rendszerváltását is elősegítő és a társadalomból szerepüket újrainduló törvények mennyire tudták valóban biztosítani azt, hogy 25 év után azt mondjuk, hogy jelen vannak a társadalomban, jó helyen, és valóban az állampolgárok szolgálatára hivatottak. Ként láttak el azokat a feladatokat. Még egy gondolat, hogy úgy gondolom, hogy az kell, hogy mottója legyen az egész sorozatunknak, hogy az állam is és az egyházak is az emberek bizalmából létező szervezetek, és az emberek szolgálatára hivatottak. Tehát nem szervezetbe, hanem az emberbe kell gondolkodni, és közösen. Hogy ez a közös gondolkodást és a cselekvés jogi alapjai megteremtődtek, ennek egyik legfőbb ismerője dr. Pacolai Péter, alkotmánybíróság elnöke, aki azt hiszem, hogy az Alkotmánybíróság 90. január 1-től való belépésétől a legtöbb időt ott töltött és tölt, tehát igencsak nagyon jó ismerője, hogy hogy is indult ez, amiről szeretnénk itt ebbe a sorozatba beszélni. De mielőtt, és hát nagy szeretettel köszöntöm természetesen elnök urat, abban maradtunk elnök urral, hiszen nem ma ismerjük egymást, hogy a mi ismeretségünk és barátságunk talán nem teszi szemtelenné azt, hogy tegező viszonyban beszélgetünk. Az talán kicsit kötetlenebb is az, hogy amiről beszélünk, annak mégiscsak van közös gyökere is. Hát természetesen a bemutatkozás gondoltam első kérdésként, hogy Pacolai Péter, ha jól emlékszem, 56. május 20-án született, de hát ettől perctől kezdve azért hadd mondja elő, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm, és mondjad el egy kicsit az élettörténetet, mielőtt eljutnánk a jókhoz.
Igen, tehát tulajdonképpen ugye Budapesten nőttem fel, és itt végeztem iskoláimat is, amiknek a egyetemi tanulmányokként a betetőzése volt, ugye az ELTE jogi karának az elvégzése, ugye 1980-ban szereztem diplomát, és ott akkor indult meg joghoz kötődő néhány évig gyakorlati, később egyetemi pályafutásom. A egyházhoz való viszonyom, ugye egy vallásos katolikus családban nőttem fel, és közel kerültem a 80-as években azokhoz a bázis közösségekhez, amelyek hát próbálták megújítani a hivatalos egyháztól függetlenül is az egyházi életet. Az itt szerzett barátságaim, ismeretségem, ezek ugye meghatározóak voltak, és tulajdonképpen a egyház jogi kérdése iránti érdeklődésemet is ezt keltette fel. Ugye az egész odáig jutott, hogy amikor ezek a bázis mozgalmak megpróbáltak már formálisan is megszerveződni, ugye létrejött egy katolikus ifjúsági mozgalom, annak a jogi hátterének a megteremtésében is részt vettem. Nemrégiben kaptam barátomtól, Balogh Elemér volt alkotmánybírótól egy dokumentum gyűjteményt, a otthoni rakosgatás közben a kezébe jutottak ezek a általam, illetve a feleségem által összefoglalt jegyzőkönyvek, amelyek ezt a mozgalmat elősegítették, amely hát aztán belépett a jóval szélesebb, ugye ilyen ifjúsági mozgalomba. Na most itt tehát a jogi pálya és hát az egyház kérdések iránti érdeklődés ilyen értelemben ötvöződött, de hát 90. január 1-től, sőt nekem már novembertől, ugye, mert az egyetemi pályám mellett megindult az alkotmánybírósági munkám, ahol legkülönbözőbb funkciókat töltöttem be, tehát a főtanácsadó, ugye Sólyom László elnök mellett főtitkár, majd egy az elnöki hivatalba tett néhány éves kitérő után alkotmánybíró, helyettes elnök, és hát most már 7 éve lassan, de már csak néhány napig az alkotmánybíróság elnöke.
Hadd kérdezzem, hogy volt a családban jogász? Tehát mi inspirált arra, hogy ezt a pályát választ?
Nem volt a családban jogász, illetve édesapám végzett egy olyan egyetemi szakot, amely alapvetően közgazdaságtani doktorátust adott, de igen jelentős volt a jogi képzés is benne, tehát a nagy jogász professzorok aláírása ott van az indexében, de jogász a családban sokféle foglalkozás volt, nagyapám például tengerészkapitány, de jogász nem volt.
Budapesten, ha jól emlékszem, ugye most ugyan harmadik kerületben laksz, de a születés is harmadik kerületben történt, tehát ott maradtál, mint tüke?
Nem, én eleve nem is Budán, hanem Pesten, 13. kerület, aztán gyakorlatilag a ifjúságomat, azt a Városliget mellett töltöttem. Harmadik kerületben nagyszüleimnek volt egy házuk fönn Csillaghegyen, a hegytető Rókahegyen, ezért jártunk Csillaghegyre, de aztán most egész más logisztikai, hogy a család viszonylag közel legyen egymáshoz, amiatt költöztünk végül Csillaghegyre.
Középiskola inspirálta esetleg szintén esetleg erre? Tehát milyenek voltak a tanáraid?
Középiskola nagy hatással volt rám, ugyanis az ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumába jártam, ott akkor indult be egy ilyen fakultatív oktatási kísérlet, amely most hallom épp elmúlt években szűnt meg ez az oktatási forma. Ez egy rendkívül nem csak színvonalas gimnázium volt, hanem a korban egyértelműen kiemelkedett a szabad szellemiségével, és nagyon nagy hatása voltak nem egyes tanáraim. Azért érdekes ez, mert azt követően 40 évig nem jártam a gimnázium épületébe, de ennek nem az volt az oka, hogy bármilyen problémám lett volna, hát egyszerűen nem láttam a funkcióját, hogy oda visszatérjek. Most hívtak egy jótékonysági estre, én örömmel mentem vissza, és ugye is mondtam, hogy én mindig büszke voltam arra, hogy a Radnótiba járhattam, és hogy azt a szellemiséget ott és igényességet elsajátítottam, és valóban onnan nem volt nehéz bármelyik egyetemre bejutni, miután olyan színvonalú volt az oktatás. De hangsúlyozom, hogy szerintem a világ, az ember központú, és nem a szabályok fogságában élő szemlélete ott ragadt rá, mondjuk egy olyan korszakban, amikor az ember amúgy is eléggé rebellis.
Ugye említetted azt, hogy katolikus családból származol, maga a valláshoz, hithez való kapcsolatot például az iskolák erősítették, tehát mondjuk hittanra járhattál, vagy nem?
De én iskolai hittanra nem jártam, nem mindig kötöttünk a templom. Helyi templomhoz, templom. Illetve hát a nagyon sajátos volt a helyzetünk, mert ugye a Domokos volt, a Tököli úti Domokos plébánia volt a plébánia templomunk, de a Demjanics utcában egy pincében működött a egykori Regnum Marianum templom utódja egy kápolnaként, és mi oda jártunk a családba, és ott ismertem meg egyébként a sok kiváló pap mellett, akikkel baráti viszonyba is kerültem, Blankenstein Miklóst is, aki ott igen. szolgált.
Ez egy érdekes, hogy ugye éppen ahol én lakom, ott meg a testvére Blankenstein Dő, plébános. Igen, hát persze most a Regnum Marianum a 14. kerületben van Hajrán György plébános úr vezetésével, bár tudom, hogy az akkori ennek a kis kápolnának a vezetője nagyon szorgalmazta, hogy ott kellene továbbra is a felépíteni igen. azt a templomot, amit leromboltak azzal, hogy ott a Dózsa-György úton kialakuljon az akkori korszaknak egy olyan jelképe, ami aztán persze eltűnt, és ma már elfelejtődött, reméljük.
Igen, hát a szép lett volna, mert tulajdonképpen itt tényleg egy egész lehetetlen körülmények között voltunk ebben a pincében, és hát ott ugye a minisztráltam is, tehát mondjuk meg többször is gombfoci bajnok voltam a közösségben, tehát még sok időmet töltöttem ott. Hát ugye a templom helyén pedig hát az általunk csak inktolvajnak nevezett szobor állt.
Igen. Igen, hát ez azért érdekes, mert ha jól emlékszem, jelentkezett is nálam az a atya, aki ezt nagyon szorgalmazta, de az akkori egyházi vezetés végül is talán az állammal közösen megállapodva másképp döntött. De hát végül is maga a Regnum Marium közösség, mint olyan, ha nem is helyszínen, de azért létezik továbbra is. Hát arra hadd kérdezem, hogy az első olyan kérdés, ami a mint alkotmánybíró, vagy alkotmánybíróságon dolgozó, ami mondjuk az egyházakkal szembe olyan, vagy azokat szidó, vagy azokkal kapcsolatos kérdésként, melyik volt, amik legelőször emlékszem, hogy alkotmánybíróságra került, amit meg kellett ítélni, vagy közösen ki kellett alakítani azzal kapcsolatos álláspontot?
Az alkotmánybíróságra igazából a két alapvető ügy került. Az egyik az a egyházak ingatlanok kárpótlásával kapcsolat 1991 évi 32. törvény volt, amely hát azt a sajátos kompenzációt érintette, és amelyet a alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélt meg egyetlen kisebb cikkei kivételével, ami egyébként nem szerepelt a törvény eredeti koncepciójába, ezt meg kell mondani, hanem egy képviselői módosító javaslattal került be, tehát tulajdonképpen ez azt gondolom, hogy nem váltott ki nagy vihart, hiszen azért volt bizonyos társadalmi konszenzus azokban a kérdésekben, hogy milyen kifejezett funkcionális célból lehet ugye az ingatlanokat visszaruházni az egyházaknak. Az igazi nagy vihart kavaró ügy az maga a 90 évi 4. törvény különböző rendelkezéseinek az értelmezésével függött össze. Ugye a 90 évi 4. törvény kidolgozásában tényleg kiváló jogászok és a egyháza kérdésekkel foglalkozó más szakemberek is részt vettek. Elég azt mondanom, hogy alkotmánybírók közül Sólyom László és Zinszky János is aktívan részt vett ebben a munkában, amelynek eredményeként az általam de mai napig pozitívan értékelt törvény született. De ez a törvény nehézségekbe ütközött, és ma már kevesen emlékeznek rá, de a 90-es évek elején rendkívül felfokozott társadalmi feszültségek kísérték az egyházakkal kapcsolatos rendszerváltást is. Ezek egyike volt az állam semlegességének a kérdése, egy újonnan megjelenő fogalom, a másik pedig konkretizálva a kérdést, az az egyház, vagy bocsánat, az állami oktatás és az egyházi oktatás, illetve az állami oktatáson belül a hitoktatás kérdése volt. Már kevesen emlékeznek, hogy a Dabassári nevére, amelyik a szimbólumává vált ennek a rossz ízű kultúrharcnak, ami kibontakozott e kérdés körül, és itt az Alkotmánybíróság ebben a 4/1993-as számú határozatában, amelyet én azt gondolom a 25 év egyik legfontosabb és kiemelkedőbb határozata ezeket a kérdéseket oly módon rendezte, hogy ezeket utóbb senki sem vitatta. Tehát egyfelől az állam semlegességének a kérdését körüljárta, eloszlatván azt a propagandisztikus tévhitet, hogy az állam semlegesség az valamiféle vallási közömbösségnek a szinonimája, rámutatva, hogy ez ellenkezőleg az államot aktív magatartásra kényszeríti, annak érdekében, hogy a különböző egyházak tanításai ugye pluralisztikusan megismerhetők, hozzáférhetők legyenek, és ez összefüggött azzal az elvvel, ugye, hogy az állam nem azonosíthatja magát egyetlen egyház tanításával sem, illetve nem szólhat bele az egyházak hittételeibe. Ezt később elfogadták. Ugyanígy szerencsére nyugvó pontra jutott a hitoktatás és a egyház, illetve államiskolák kérdésének a vitája is, de akkoriban ez egy nagy vitakérdés volt, és tulajdonképpen az Alkotmánybíróság ebben egyhangulag tudott dönteni, ez ezen kívül fontos volt. Utána már csak néhány, hát nem azt mondom, hogy kisebb jelentőségű kérdés merült fel, mert ezek egyike volt a egyházalapítás 100 főhöz kötése, ezt nem abból az irányból támadták, hogy ez túl kevés, hanem hogy túl sok. Tehát ennyi se kéne, hát ezt nyilván a testület elutasította. A másik az pedig a vasárnapi és a szombati munkavégzés kérdése volt, ugye ott volt olyan felekezet, amelyik szerint a szombatot is eleve munkaszüneti vagy ünnepi napnál kéne tenni, mint a vasárnapot. Itt egy történeti fejtegetésben a Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy a szekularizált társadalomban igazából a egyes egyházak számára alapvető jelentőségű egyházi ünnepek sem azt a tartalmat hordozzák az egész társadalom számára, hanem inkább a hagyomány alapján mindenki, azt lehet mondani, hogy vallási felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül ünnepli meg a húsvétot, a karácsonyt, és nem azonosítható egy konkrét egyház ahhoz kapcsolódó tanításával, és utána egyházügyek nem nagyon kerültek már a testület elé, egész ugye a legutóbbi időkig, mikor hát egy új egyházügyi törvény került elé.
Amit említettél, természetesen ennek közreműködője voltam, hiszen 89. július 7-én kért föl Glass Ferenc, hogy megszűnt az állami egyházügyi hivatal július 1-jel, hogy az állam és az egyház kapcsolatának mellérendelt viszonyából adódó párbeszéd koordinációjára hozzak létre egy főosztályt, de az egyházak bevonásával együtt is alakítsuk ki a jövőt. Akkor már készült valóban a négyes törvénynek egy bizonyos koncepciója, ezt Kulcsár Kálmán kapta, illetve ott a Szécsi Mária volt, aki ezzel intenzívebben, mint kodifikátor foglalkozott, és akkor az én főosztályom egyik jogásza is bekapcsolódott. Úgyhogy tulajdonképpen ezeknek ilyen értelme, ezeknek az izgalmas időszaknak azért. Hát ez egy görcsoldó időszak és alkotó időszak volt. Ugye a 40 év után az egyházak eleinte nem is nagyon értették, hogy most mi az, hogy teljes szabadság. És mi az, hogy ők most mindent csinálnak, és nem kell hozzá állami, hát hogy is mondjam, kontroll, vagy engedély, vagy pecsét. Úgyhogy ezt visszaélni a mai 25 év után kevesen, csak akik valóban ebbe benne voltak. Alkotmánybíróságnak az épületének szánták annak idején a volt egyházügyi hivatalnak a Lendvai utcai épületét. Én akkor jártam ott először Lac miniszterúrral és Pusztai Ferenc államtitkárral, hogy az iratokat hozzuk el, és akkor láttam az épületnek a pompáját, ami valóban tényleg egy nagyon szép épület, és akkor úgy volt, hogy nagyon szép bútorai is voltak, hát mondom, ezeket nem kellene esetleg tovább hasznosítani, egy leendő kialakítandó, de a Szalay utcában lévő főosztály. Tehát nem mer, hogy az Alkotmánybíróság ide fog jönni, aztán végül is se Esztergom, se oda, hanem egy harmadik hely lett belőle 13. Dabassári meg azért volt érdekes az időszakban, mert én Dabason dolgoztam 7 évig, és én pontosan ismertem a személyeket. És azt is, ez az ott lévő polgármester, Horváth Istvánnak hívták, az annak ellenére, hogy Korzenszky Riárddal együtt óvtuk attól, hogy ne olyan lépést lépjen, amit nem koordinál az érintettekkel, hanem csak bejelent. Gesztusokat lehet tenni, de csak akkor van értelme, abból nincs feszültség. De hát az lett belőle, úgyhogy ilyen értelme, amikor már jelentkezett, hogy segítsek, mondtam neki, hogy egyszer volt lehetőség arra, az nem sikerült, most utólag már az egy nagyon nehéz, az már csak presztízs veszteséggel jár. Hát ezzel kapcsolatban azt akarom, és a hitoktatás pedig hát szintén azt jelentette, hogy ez se volt egy könnyű időszaka ennek, hiszen András Falvi Bertalan miniszter úrral közösen kialakítottunk azt, egy olyan koncepciót, hogy ez minden iskolában úgynevezett gyakorlati fakultatív tantárként heti 2 órába, ez 70 óra 35 hét, és ennek a tanítóját, mindegy, hogy egyházi vagy világszemély, úgy kell kezelni, és úgy kell fizetni, mint egy tanítót vagy egy tanárt, és ezért az átlag bérnek megfelelő költségeket az egyházon keresztül biztosítottuk, sőt, annak a tankönyvét is, ezért számunkra az volt érdekes, hogy nem beleszóltunk, hanem hogy tudunk segíteni ahhoz, hogy meginduljon az, ami 40 évig tiltott volt, vagy kvázi engedélyezett, de igazán nem volt ildomos mondjuk az iskolákba hitoktatást tartani. Ez csak azért mondom, hogy az az időszak, ugye, amikor te alkotmánybíróság volt, akkor a minisztérium és mindennapi munkákba hogyan vetődtek ezt. Ami nagyon örültem annak, hiszen én részt vettem 89. augusztus 20-án a Országos Vallásügyi Tanács alakuló ülésén, ami a Németh Miklós miniszterelnök mellett működött, és ahova teljesen önkéntesen meghívta az egyházakat is, hogy melyek legyenek azok a kérdések, amiket a illető minisztériumnak kiadjon majd. És hát természetesen akkor már folyamatban volt az úgymond későbbi 4-es törvény, és rögtön mindjárt felmerült, és mi lesz a vagyonunknak a kárpótlásával, vagy visszaszolgáltatásával, vagy ennek a rendben, és erre is megkapta Kulcsár Kálmán akkor a feladatot, hogy erre is készítsen egy ilyen törvényt. De aztán végül is a 91-es, tehát már az Antal kormány időszakában annak egy része lett, csak az úgynevezett intézmények és a funkcionatás elvére épülő olyan ingatlanok, amiben a 4-es törvény preambulumába amúgy is kötelezettséget vállal az állam, igen, hogy az egyház amennyiben bekapcsolódik a feladatokba, mint értékteremtő, értékhordozó, akkor az államnak minden eszközzel segíteni kell. De természetesen ez se volt úgymond könnyű. Még annyit, hogy hol látod, hogy az egyházak valóban élni tudtak ezzel az úgynevezett hát társadalom való beilleszkedésükkel? Mely területen, most a hitéleten kívül jelentek meg jelentősen, és nemzetközileg is mondjuk értékes vonatkozásban is?
Ez most a hitéleten kívül, ugye pont ez a kárpótlás, ugye megnyitotta a 94-es törvény megjelent funkciók gyakorlására, tehát ugye oktatásban, szociális célokban, tevékenységekben, amit részben, úgy emlékszem, bizonyos vonatkozásokban úgy közelebbről is követtem, ismerettségek egyebek alapján, vagy akár épp a szóba hozott gimnáziumom esetében, ahol fölmerült, hogy azt a zsidó hitközség visszakapja, de itt látszottak a különböző stratégiái az egyházaknak, például azt nem kérték vissza, hogy maradjon meg az ELTE tulajdonában, azt is hozzátettem, hogy az ELTE problémája az épület. Tehát a másfelől pedig láttam azt is közelről, ismerősökön, családtokon keresztül is, hogy ez nagyon sokszor egy nagy terhet jelentett a szerzetes közösségeknek, egy más egyházi intézményeknek, ezeknek az épületeknek a rendbehozása, hiszen anyagilag minden szempontból problematikusak voltak. De azt gondolom, hogy ez, és abban sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel akkoriban, általában a kárpótlás kérdésével, ez szerintem egy központi kérdés, problematika volt a egykori szocialista országokban, hogy a tulajdon jogi rendszernek ez a több évtizedes megváltoztatását, ezt hogy tudják hát tulajdonképpen orvosolni, tekintettel az azóta létrejött tulajdoni viszonyokra, stb. Ugye sokat vitatják, hogy a magyar megoldás, a kárpótlási rendszer, ez jó volt-e. Én is azt hiszem, hogy több év, most már két évtizedes távlatból, hogy nem való biztos, hogy ez volt a legjobb megoldás, de ugyanakkor az egyházi házingatlanokról beszélünk, ugye, nem a egyéb tulajdonról, a föld, a házas ingatlanok esetében én úgy látom, hogy végső soron ezt Magyarország jól oldotta meg, de ez nem az általános szabályok, ugye ez egy speciális részterülete volt a kárpótlásnak.
Kedves hallgatóim, most egy kis zenét hallgassanak, addig pihenünk, és folytatjuk mindjárt a műsort. Kedves hallgatóim, folytatjuk a beszélgetés Pacolai Péter alkotmánybíróság elnökével. Abban maradtunk a beszélgetés utolsó gondolatába, hogy az egyházak társadalomból szerepállásához az állam próbált segíteni, többek közt a volt egyház ingatlanok tulajdonrendezésével való törvénnyel, és hát természetesen a szektorsemleges finanszírozás elvének a megvalósításával. Ez azt is jelentette, vagy jelentheti, hogy amennyiben az állampolgár egyházi iskolába, szociális otthonba, stb. Kíván, akkor az államival megegyező támogatásban részesül, és mondva, hogy ahogy az elnök úr is említette, nem a birtokaiknak az úgymond kárpótlására volt szó, hanem a feladat elvállalásához kérhetik a volt ingatlanokat, vagy a helyett pénzt, és abból funkciót kell megvalósítani. Hogy látod azt, hogy ez a gondolat, ez végül is azon kívül, hogy az egyházaknak ez nagy teher volt, melyiket választották szívesebben? A természetbe való visszaigénylést, vagy a pénzbe való visszaigényléssel, de valóban megfelelő korszerű intézmény létrehozást csináltak?
Pontos statisztikai nem tudom, de nyilván a láthatóság miatt úgy tűnik, hogy a természetbeni visszakérés az egykor intézményeknek az népszerű volt, meg gondolom amiatt is volt egy szimbolikus ereje, hogy azok a épületek, amelyek évtizedekig esetleg más funkciót láttak el, azok visszakerülhettek, és hát jól tudjuk, hogy itt az állam, tehát a többségi politikai akarat azért nem vita nélkül tudta ezeket a döntéseket meghozni, hiszen megjelentek azok a nézetek is, sőt politikai törekvések, amelyek ugye az állam és egyház elválasztását úgy értelmezték, hogy az állam nem finanszírozhat semmilyen mértékben az egyházakat, hogy az egyházak tartsák fenn önerőből önmagukat, a hívek adományaiból, stb. Ugye, ami az amerikai modellre mutogattak ennek kapcsán, és én több tanulmányban elemeztem az amerikai legfelsőbb bíróság gyakorlatát, amely ebben a sajátos modellben is azt kell, hogy mondjam, hogy az igen erősen ellentmondásos. Az vitathatatlan, ugye, hogy Amerikában egyáltalán a gyarmatok megalapításának az egyik pillére az a szabad vallásgyakorlás és a vallási pluralizmus megteremtése volt. Nem véletlen, hogy mind a mai napig rendkívül érzékeny amerikai kormányzat és közvélemény erre a kérdésre. De az állam és egyháznak ez az elválasztása, ez nagyon furcsa dolgokat produkál, például, hogy tankönyvet nem vehet állami pénzből tankönyvet vehet egyház, iskola állami pénzből, de földgömböt már nem mer az sérteni az állami egyház elválasztásának elvét, stb. Tehát levezettem, és azt többször megújítottam ezt a tanulmányt a elmúlt évek gyakorlat alapján. Nagyon ellentmondásos ez az Amerikában is ez a gyakorlat. Nálunk pedig a alkotmány, jelenleg az alaptörvény nem ezen az alapon állt, bár kétségtelen, hogy szerepelt benne az állam és egyház elválasztásnak egy nagyon tömör kijelentése, ami valószínűleg talajt adott ezeknek az értelmezéseknek. Azt kell mondjam, hogy miközben az alkotmány, ugye a volt 60. cikkében a vallásszabadság szabályozása, az egy szó szerinti fordítása volt gyakorlatilag a politikai jogok egyességokmánya 18. cikkének, utána hozzátettek egy bekezdést, ami állam és egyház elválasztása, de ez nagyon helyes, hogy így történt. Most az alaptörvény ezt a szöveget korrigálta tovább olyan értelemben, hogy az állam és az egyház különállóan működnek, különváltan működnek, de hozzáteszi azt is, hogy az egyházak önállóak, tehát igazából még inkább erősítette azt a tendenciát, ami az alkotmánybírósági gyakorlatból is kibontakozott, nevezetesen, hogy az államnak aktívan kell közreműködni a egyházi tevékenységeknek a elősegítésébe, finanszírozásába, de a semlegesség, tehát a szektor semlegesség talaján, ami igen, szerintem jól működött.
A kérdésem az, hogy a jelenlegi jogszabályok közül melyeket feltétlenül szükséges megváltoztatni, és itt gondolok elsősorban a Strasbourg által is elkaszált lelkiismeret és vallásszabadság 2011-ben jelentő új törvény, vagy esetleg még milyen törvények hiányoznak ahhoz, hogy az egyházak önállóságának, akár önálló gazdálkodását is jobban elő tudná segíteni, hogy ne legyen ez a ciklusokba gondolkodó, színekhez kötődő kegy gyakorlás az állam részéről, amikor az egyház valamilyen közfeladatokba vesz részt, természetesen állampolgári igényre.
Ja, a 2000-es évek elején került elő egy új problematika, amit először én akkor a köztársasági elnöki hivatal munkatársaként vagy vezetőként tapasztaltam, ez az egyházak finanszírozásának a szociológiai valósága volt, ahol gyakorlatilag az egyházak sorra jelezték, hogy nem kapják meg azt a támogatást, amit egyébként a törvények elő és a költségvetés előírt volna nekik. Ez egy számomra, de úgy láttam, mindenki számára rendkívül nehezen áttekinthető volt ez a finanszírozási rendszer, és hogy ténylegesen milyen kifizetésekre került sor, beleértve akár az 1% személyvedelemadó térítését, és aztán ezek a ügyek, és ez egy második hulláma volt ugye az egyház törvény kapcsolatos ügyeknek, egy részterületre, tulajdonképpen a finanszírozással kapcsolatban az egyházak az Alkotmánybíróság előtt is panasszal értek, de az az igazság, hogy ebbe született döntéseknek nem láttam azt a tisztító vagy a helyzetet átlátszóvá tevő hatását, tehát alapjában jó döntések voltak, de amennyire az ember ezt hallja, hát főleg egyházi körökben ez a kérdéskör nem rendeződött igazából mind a mai napig, sok elmaradás volt, most nyilván utóbbi évek kormányzati intézkedései próbálták ezt kezelni, de azt hiszem, hogy ebbe az egyházak látnak bele jobban. Amivel mi foglalkoztunk, az nem az a egyházi működő vonatkozó 6-7 törvény részletei voltak, hanem maga az új egyházügyi törvény, amelyet 2011 decemberében megsemmisítettünk közjogi érvénytelenség miatt, tehát nem és mértében megváltoztatták a törvényt tulajdonképpen úgy, hogy parlamenti vita lehetősége nélkül. Viszont erre a törvényhozás válasz az volt, hogy néhány napon belül még az év vége előtt elfogadták a változatlanul a tartalommal a törvény, és hát ez lett a 2011 évi 206-os törvény, amely aztán az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálatában több ponton alapkotmány vagy alaptörvényellenesnek bizonyult, és utóbb a Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság is ezt megerősítette. És a történet bonyolult volt, mert tulajdonképpen mi ebben a 206-os döntésben összekötöttük az alaptörvényt, megvizsgáltuk olyan szempontból, hogy mennyiben tarthatók fönn az 1993-as megállapítások, és úgy ítélte a testület, hogy az alaptörvény megerősítette azokat az alaptételeket, miszerint az állam nem ítélkezhet hit kérdésekben, az állam mindenek előtt tartózkodásra kötelezett a vallásgyakorlással összefüggésbe, tehát hogy ne korlátozza az egyéneknek ezt a jogát. A egyháza különvált működésének elvéből arra következtettünk, hogy nem fonódhat össze az állam se egy, se több egyházzal, nem azonosíthatja magát azok tanításaival, és a jogegyenlőség ugye alaptörvényi követelményéből levezettük, hogy az államnak az egyházakat egyenlőként kell kezelnie, megengedve viszont, hogy az közösségi célok érdekében történő közreműködésnél az államnak nagy szabadság vagy mozgástere van abban, hogy melyik egyháza milyen mértékben kíván együttműködni.
Nem tudom, egyetértesz-e azzal, hogy véleményem szerint két olyan téma feltétlenül szükséges volna annak a rendezése, hogy az egyházakat be akarom vonni a jogalkotás időszakába, vagy nem. Tehát a felsőház, mint társadalmi kontrollt jelentő, ha mondjuk a politika úgy döntene, hogy létrehozná, akkor ott a helyük, vagy a jogalkotásról szóló törvénybe bevenni az, hogy minden olyan kérdésben ki kell kérni véleményeket, amiben jelen vannak állami feladatok ellátásában. Ez az egyik, amit mindenhogyan úgy gondolom, hogy nem tiszta, és ez egy függőségi viszonyt jelent, és üzengetésbe megy át, és természetesen nem az egyházak is ezt sérelmezik. A másik pedig az, hogy az ő gazdálkodási önállóságukból adódóan az elkobzott vagyonuknak a jogi rendezésére sor kerülhet egyáltalán úgy, mint mondjuk Csehországba, vagy a többi országba, és ezzel rendezni végérvényesen azokat a sérelmeket, amiket ők 70 éve, vagy 50 éve, vagy 40 éve elszenvedtek.
A törvényhozzá, én magam részéről nem tartozok azok közé, akik a kétkamarás parlamentet támogatták, vagy szorgalmazták volna, mert ha ez a választás alapján történik, akkor tulajdonképpen megkettőzi a törvényhozási mechanizmust, csak ha pedig ilyen speciális szervezetek, tehát egyházak, korporációk, stb. Részvételével, azt sem, én nem voltam ennek különösebben híve, de azt mondjuk, hogy a jogalkotás Konkrétan az egyházakra vonatkozó és vallásra vonatkozó törvény tekintetében ne az egyházakkal szoros együttműködésbe, összefogásba történjen, azt nagyon szerencsétlennek tartom. Emlékszem azért ennek a törvény előkészítésnek az időszakára, így gyakorlatilag naponta változtak a koncepciók, a konkrét szabályok, ezzel foglalkozó ismerőseim köztük főpapok is panaszkodtak, hogy ami előző nap megállapodtak, másnap reggel már nem volt érvényes, és tulajdonképpen ugye, amit az egyik fő probléma volt, hogy a végső megoldás az még a parlamenti képviselők számára se volt követhető, és sajnos ez nem csak ebben egy törvénynél alakult így módon, és hát itt egy rendkívül fontos törvényről van szó, hiszen az egyházak azok nem egy részkérdésekkel foglalkozó egyesületek, hanem azt, mint az alkotmányban mindig is hangsúlyozta, hogy az egyházak az embernek az egészét, tehát ugye a teljesség, totalitás igényét kívánják szervezeti formákban elősegíteni, és mindenképp szerencsés lett volna akár jogilag is ezt kötelezővé tenni, hogy itt az egyházakkal egyetértésbe történjenek a előkészítő lépések, figyelemmel arra is az egyházak különböző igényeire, tehát a nagy egyházak, a történeti egyházak, de ugyanígy a kis egyházak sajátos problémáinak is bevonva ebbe a mérlegelésbe, hiszen őnekik is a történeti tapasztalataik az olyan keserűek voltak, tehát ezekre kellett volna figyelemmel lenni. Természetesen egy legitim célja volt az új törvénynek a biznisz egyházak, az egyházi státusszal visszaélő álegyházak kiszűrése, de úgy tűnik, hogy a végső soron ezért fizetett ár az túl nagy volt, és meg lehetett volna oldani akár pont az egyházak regisztrálásával vonatkozó szakasz megváltoztatásával, fönntartva ezt az egyébként jól működő 90 évi négyes törvényt, és ehhez kéne, nyilván nem a egyházügyi törvénybe, alapvető garanciákat tartom a törvénybe, hanem egy olyan átlátható finanszírozási törvény kidolgozása, amelyen nem csak, hogy a egyházak, a kormányzati vezetők, hanem hát talán még a laikusok is el tudnának igazodni, mert ezt jelen esetben megmondom őszintén, aki ezt a finanszírozási rendszert átlátja, az nagyon ritka, szerencsés.
És azzal egyetértenél, hogy a 45-ben, és azért mondok ezt a számot, inkább elkobzott vagyonuk, ami az én számításom szerint az érintett egyházakról beszélek, tehát akiknek annak idején, amiből éltek, jövedelmet hoztak, és abból tudták hitéleti templomaikat, stb. Közvetlen őket kiszolgáló személyzetet működtetni. Direkt nem mondom iskoláit, mert akkor is az állam finanszírozta, hanem hogy ezt a jogsérelmet, ezt nem kellene előbb-utóbb orvosolni, elővenni?
Igen, hát erről ugye már beszélgettünk egymás közt máskor is, és tudom, hogy neked vannak megoldási kísérleteid. Én a kárpótlás folyamatát közelről vizsgálva, és a témában itthon külföldön sokat publikáltam, azt láttam, hogy itt a magyar kárpótlási rendszer adott, hogy bizonyos dolgokat hát megpróbálunk orvosolni, nem túl sokat, de bizonyos dolgokról végleg lemondtunk. Hát ebből is nagy vita volt, egyébként a politikában, az alkotmánybíróságon belül is volt olyan alkotmánybíró, aki szerint a tulajdonjog az soha nem évülhet el, az minden visszajár, ami egyszer valakinek a tulajdonába volt, és azt jogtalanul vették el, de azt láttam, hogy a politikai fő sodor az azt mondja, hogy bizonyos dolgok. Tehát az egyházak visszakapják például a házas ingatlanaikat, de a többi az nem jöhet szóba. Na most ebből fakadt az, hogy hát kiderült, hogy önmagában az ingatlan egy adott esetben lerobbant állapotba, átalakításra szóval, stb. Az így nem üzemeltethető igazán. Jó, per külföldről segítség, stb. Érkezett, de hát azért nem. Na most ez a ingatlan, tehát föld tulajdonképpen ugye bérházak visszaadása, amelyre te azt hiszem javaslatot is tettél itt még a új földtörvény elfogadása előtt, ugye lehetett volna ezt a uniós joggal összhangban még szabályozni. Ezt én úgy tapasztalom, hogy ez komoly megfontolásra nem került. Nem tudom, milyen politikai szándék áll mögötte, de az láthatóan, hogy erre semmilyen törekvés nem volt. És most úgy látom, hogy ezzel a egyébként vitatott és még nem került nyugvó pontra a vita ugye az új földtörvény Európa konformitása és egyéb kérdésekbe, de itt most már egy lépéssel előbb vagyunk, tehát most már nagyon nehéz is lenne ezt megvalósítani, még valóban előtte lett volna egy történelmi momentum, amikor föl lehetett volna vetni.
Bár én szerintem én egyházak néhány vezetőivel beszéltem, ők készen vannak arra, hogyha ezt felvetik, akkor pontosan meg tudják mondani, hogy hol, mennyi vagyont koboztak el, ami miatt egyházközségek közvetlen ellátását se tudták, vagy abból tudták biztosítani. Az ember nem kéri vissza természetbe, hanem az örökös járadékforma, ami kialakult itt ennél a már előbb említett 91-es, 32-es törvénynél, amikor csak a katolikus egyház 1200 ingatlanról mondott le, és annak a úgymond tőkének az 5%-os kamatát kapja szabad felhasználása, hát ehhez kellene hozzátenni. Tehát a rendszer megvan, csak igen, a rendszert ki kellene egészíteni, hogy nem csak házas, hanem a működésüket. És amit én, mint állam a működésükhez adtam, az a forrás ilyen értelemben áttevődik ide, idézőjebe, és egy automatizmussá válhatna, és nem kellene az államnak mindig azt mondani, hogy adok vagy nem adok. Mert végül is az állam, ha azt mondom, hogy 1 millió hektár földjük volt, az annak a mai kiszámítása szerint az annyi pénz, hogy annak a 5%-át odaadnák, akkor az még sokkal több lenne, mint igen, amit ma ad az állam. Tehát játszik az egésszel, holott ezt a földtörvény kapcsán nyugodtan be lehetett volna írni azt a javaslatomat, hogy ezt mondjuk 2016-ig vagy 2017-ig mondjuk 1 millió hektár földet azért nem adhatok fel, mert rendezni kívánom ennek a jogistat, és akkor megmarad nekem, mint állami vagyonként, de tudom, hogy ezzel kapcsolatos kötelezettségből egy automatizmust alakítok ki, ami nem köti majd az egyházakat valamilyen színhez, amelyik éppen hatalmon van. Úgyhogy én örülök, hogy te is tulajdonképpen abban gondolkodol, hogy ezt azért érdemes lenne tudni, ezt a szlovákok, a románok, a csehek, tehát majdnem azt mondom, hogy a környező országok már végül is megcsinálták. Én a 32-es egyes törvény pedig mi adtuk példaként a többinek, még én saját magam vittem ki Romániába és a Teoktész pátriárkának is, és az ottani magyar egyházak vezetőjének is, hogy ha ezt átveszik ezt a rendszert, akkor ez azt jelenti, hogy mielőtt a privatizációra, mert ugye akkor voltak ők a privatizáció kezdetén, előtte megcsinálják, hogy mi az, amit kértek vissza, és mire, és mi az, amit nem, és akkor ezt megfelelőképpen ezzel segíthettünk volna, de végül is volt, ahol részben figyelembe vették, de zömében, de a legtöbben inkább természetbe adtak vissza földeket, erdőket. A csehek egy kicsit fordítva, ők azt mondják, hogy pénzbe is, meg természetbe is lehet adni. Hát, kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm figyelmüket, és természetesen Pacolai Péter elnök úrnak, hogy elfogadta a meghívást, és ha megengedik, egy imával zárnám le ezt a mai kis beszélgetésünket, hiszen egyházakról beszéltünk. Korzenszky Richárd, a tihanyi apátság perjelre 70 éves születésnapjára 70 imád gyűjtött össze, abból egyet, ha felolvasnak, azt hiszem, hogy talán kötődik a mai beszélgetésünk köz, meg magához a műsorhoz is. Istenünk országot törvénye, hogy aki odaadja életét, az megtalálja azt. Kérünk, alakítsd át minket, hogy életünkben a szolgáló szeretet, ne pedig az önzés legyen az Úr. Köszönjük mindazokat, akik szembe tudtak szállni az embert megalázó zsarnoksággal, és odaadták életüket egy igazságosabb világért. Add, Urunk, hogy látásunk ne homásoljon el, add, hogy magunkat ne helyezzük mások fölé, és segíts, hogy napjainkban életünk irányítása a te törvényed legyen. Még egyszer köszönöm szépen, és arra kérem a hallgatókat, ha még belefér, hogy véleményüket, javaslataikat küldjék el a szerkesztőséghez, mert hát ha olyan témákat és olyan javaslatokat kapunk, amiből egy külön önálló levelekre válaszol műsort is tudnánk ebbe beiktatni. Kíváncsiak lennék, hogy ne csak mi mondjuk, hanem önök is kérdezhessenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szeretettel köszönti önöket a műsor vezetője, Platt Iván.
Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt. A Forrás Média Rádió műsorát hallották.
Mária Rádió.
Programajánló.